Kedves hallgatóink, Krisztus feltámadt.
Valóban feltámadt.
Szeretettel köszöntünk mindenkit az Éter hullámain. Önök a Bizánci Forrás Ortodox Keresztény egyházi műsort hallják. Mai vendégünk dr. Magyar István protojere atya, a Budapest Petőfi téri Nagy Boldogasszony Székesegyház vezető papja. A mikrofonnál Varga Márta, a Nagy Boldogasszony Székesegyház világi gondnoka. István atya, úgy tudjuk, a húsvét az ortodox kereszténység legnagyobb ünnepe. Miért nevezzük az ünnepek ünnepének?
Szent Pál apostol szerint, ha Krisztus nem támad föl, akkor hitünk értelmetlen. Ha pedig ő valóban feltámadt, amint hisszük, akkor mi is fel fogunk támadni az örök életre. Ha ez nem így lenne, értelmüket vesztenék azok a megpróbáltatások, szenvedések, amelyeket e világi életünk során időnként ki kell állnunk. A földi nehézségek leküzdése tulajdonképpen az örök életre való felkészülés. Az éjféli feltámadási szertartás örömteli énekekkel, zsoltárokkal kezdődik, és hajnalig tart. Egyik legfontosabb mozzanata a körmenet, amikor a résztvevők a papot követve keletről nyugatra megkerülik a templomot. Ennek nem titkolt missziós célja van, nem tarthatjuk meg csak magunknak a Krisztus feltámadásának örömhírét, meg kell azt osztanunk a környezetünkben élőkkel, a világgal is. A szertartás után következik az agapé, a közös testvéri reggeli, amelyen a hívek által hozott ételek elfogyasztása azt jelzi, hogy véget ért a böjt.
A húsvét vasárnap utáni hetet fényes hétnek nevezzük. Ma tehát az ortodox egyházban fényes hétfő van.
A húsvét utáni fényes hét minden egyes napján az istentiszteletek teljes húsvéti ragyogásban kerülnek megünneplésre. A húsvéti keresztelési körmenet naponta megismétlődik. Az oltárba vezető királyi ajtó nyitva marad. A húsvét öröme és Isten országának az ajándéka, az örök élet továbbra is bőven árad. A hétvégén pedig, szombaton este, már a húsvét utáni második vasárnap ünneplése kezdődik, amelyen arra emlékezünk, hogy 8 nap múlva Krisztus megjelent Tamás apostolnak és tanítványainak.
Támadjon fel az Isten, és szóródjanak szét az ő ellenségei, és meneküljenek az ő színe elől, akik gyűlölik őt. Amiként szerte faszlik a füst, úgy oszoljanak széjjel, amiként elolvad a viasz a tűz közelségétől.
Krisztus
el a bűnösök az Isten szín elől, és az igazak örvendezzenek. Ez a nap, amelyet alkotott az Úr, vigadjunk és örvendezünk benne.
Krisztus
mai napon a feltámadási szertartással ismerkedhetünk meg, amely egyedülálló és lelket mélyen érintő szertartás húsvétkor, az ünnepek ünnepén. Milyen a húsvéti ünneplés a nagyszombati liturgiában, mely 2 fő istentiszteletből áll, a nagyszombat alkonyati és a húsvét hajnali istentiszteletekből?
Az elsőt Szent Vazul eucharisztikus liturgiája, a másodikat aranyszájú Szent János liturgiája követi. Ennek a 2 szertartásnak nagyon eltérők a vonásai. A nagyszombati alkonyati istentisztelet tulajdonképpen nem más, mint a régi húsvéti vírasztás, mely az első 3 évszázadban szombat este kezdődött, hogy aztán éjfél után az eukarisztikus liturgiával végződjék. Ez a vírasztás akkoriban az egész nagy hét és a húsvéti nap egyetlen szertartása volt. 1 vagy 2 napos, néha egy egész héten keresztül tartó liturgikus, azaz eukarisztikus ünneplés nélküli böjt előzte meg, a böjt mindig a helyi hagyományoktól függött. Ünneplésének tárgya pedig nem csak Krisztus feltámadása volt, hanem a teljességében vett üdvösség titka anélkül, hogy bármiféleképp is szétválasztották volna Krisztus halálát a feltámadásától. Így aztán ez volt az igazi, tulajdonképpeni keresztény ünnep. A bizánci nagyszombati alkonyati istentisztelet hűségesen megőrizte ennek a vírasztásnak a szerkezetét. Tehát, ha szabad így mondanunk, egy forrás szertartás áll előttünk, amely a húsvéti titok szívébe visz el bennünket, és egész tartalmát összefoglalja, míg a nagy hét és a húsvét többi szertartásai csak kibontják és széthintik ennek a lényegét. Nagyon jelentős tehát ez az egyház hagyományának a szempontjából. Közben egyes helyeken talán már a 3. század elején gyorsan kirajzolódott egy olyan irányzat, amely ezt a vírasztást nagyszombat délutánra elővételezte. A 4. századtól kezdve alakultak ki fokozatosan a különböző szertartások, melyeknek az volt a céljuk, hogy a nagy hét folyamán megemlékezzenek a megváltó dráma különböző pillanatairól. E fejlődés azonban anélkül történt, hogy túl nagy figyelmet fordítottak volna a történelmi részletekre, hogy valaha is szem előtt tévesztették volna a szenvedés és a feltámadás között fennálló kapcsolatot, valamint azt, hogy Krisztus istenségének sugara emberi szenvedésén és keresztjén is keresztül ragyog. Az egyház nagyszerű látomása csodálatosan megőrizte a titok egyensúlyát, és a szertartások kialakulása pozitív gazdagodást eredményezett. Keleten a 7. és 8. században az egyházatyák teológiai vizsgálódását istentiszteletekre fordították le, melyek kiválóan alkalmasak voltak arra, hogy kifejezzék és táplálják az egész keresztény nép vallásosságát, s közben az említett teológiai vizsgálódások semmit sem veszítettek tanbeli tömörségükből. Ezeket a megállapításokat egészen sajátos módon alkalmazhatjuk a húsvéti, hajnali istentiszteletre, amit azért vezettek be, hogy betöltsék azt az űrt, melyet a régi húsvéti vírasztás elővételezése okozott. Maga a vírasztás különben sem maradhatott népszerű szertartás, mivel olvasmányai nagyon hosszadalmasak voltak. A bizánci húsvéti hajnali istentisztelet, melyet ugyanúgy éjfélkor végeztek, mint az eredeti vírasztást, így olyan húsvéti vírasztást képezett, amely egyöntetűen beilleszkedett a nagy hét szertartásainak együttesébe, és maga is ugyanennek a fejlődésnek a gyümölcse. Már nem az a célja, hogy egyedül ünnepelje a megváltás teljes titkát, lényeges témája maga a feltámadás. A feltámadás úgy jelenik meg előttünk, mint a kereszt titkának dicsőséges arca, és világosan kitűnik szerves kapcsolata a nagyheti szertartásokkal. Ha a bizánci szertartásban helyreállítanák az ókori húsvéti vigiliát, ez pedig a húsvéti hajnali istentisztelet megszüntetését vonná maga után, ez nem lenne más, csak pusztán intellektuális érdeklődésből fakadó archaizmus. Senki sem álmodozik különben erről. Az biztos, hogy kívánatos lenne, hogy mindazok részt vegyenek a nagyszombati, alkonyati istentiszteleten, akiknek lehetőségük nyílik rá, hogy meghallgassák az abban megőrzött csodálatos bibliai katekézist. Hogy mégis megtartották ezt a szertartást a mai istentiszteleti rendben, ahol a jövőben közvetítő szerepet játszik a nagyszombat és a húsvéti éjszaka között, jól megfelel annak a figyelemnek, mellyel általában a bizánci liturgikus hagyomány előkészítésekről és átmenetekről kíván gondoskodni. Ezek fokozatosan vezetik rá a hívőket arra, hogy a megkívánt hangulatban érjenek el a titok teljességéhez, hogy gyümölcsözően részesedjenek benne. A keresztények, akiket ez az élő bevezetés irányít, mely keveset törődik az eszmék egyenes vonalú fejlődésével, a szigorú sémákkal és a tisztán történeti jellemzésekkel, urukkal együtt mehetnek át a szent éjszaka szívében a halálból az életre, a sötétségből a világosságra, és léphetnek be a pendikosztárion örömébe.
Hogyan kell elképzelnünk az ősi húsvéti vérasztást?
Ebben a szertartásban a sajátságos értelemben vett egyházi költészet még eléggé kezdetleges állapotot mutat, annál több viszont a nagy jelentőségű szentírási olvasmány szinte tele van velük zsúfolva. A legősibb szertartásokra ez a jellemző, míg a 8. században már a sajátosan egyházi elmélkedés foglalja el az első helyet, a patrisztikus kor összefoglalásaképpen. Az ősi vírasztás a Justinianuszi kor görög szír stílusában írt szép költeménnyel, a pokol siránkozásával kezdődik. Itt fejeződik ki teljes erővel az üdvösség keleti felfogása. Az Anasztászisznak, a feltámadásnak, mint Krisztus diadalmas pokolra szállásának valóságos költői ikonja tárul elénk. A húsvéti titoknak valójában két és csak két ábrázolása létezik, a pokolra szállás és az üres sír. Az, hogy valójában hogyan ment végbe a feltámadás átalakulása, túl van mindenfajta ábrázolhatóságon.
Gyertek népek, énekeljünk és hódoljunk Krisztusnak, dicsőítve a halottakból való feltámadását, mert ő a mi Istenünk, aki a világot megváltotta az ellenség álnokságától. Szenvedésed által, Krisztus, megszabadultunk a szenvedésektől, és feltámadásod által megválhattunk az enyészettől. Urunk, dicsőség néked!
Ma az alvilág sóhajtva ezt kiáltja. Jobb lett volna nékem, ha nem fogadom be Mária szülöttét, mert leszállva hozzám hatalmamat lerontotta, érckapuimat széttörte, s az egykor fogva tartott lelkeket, mint Isten feltámasztotta. Urunk, dicsőség a te keresztednek és feltámadásodnak.
Talán az egész nagy hét legpompázatosabb szertartása a Szent Éjszaka, a húsvét hajnali istentisztelet.
Az első évszázadok óta ezt az éjszakát a hívek a templomban töltik. Ez az igazi vírasztás, vagyis az egyetlen, melyet ma is valóban megtartanak. A templomot általában gyönyörű virágok ékesítik, hamarosan égő gyertyák sokasága tölti meg, hogy jelezze, megszűnt az éjszaka, mely a létezés éjszakai, pokoli módját jelképezi. A szertartás kezdetén az oltára viszik át a sírleplet, mely a feltámadott földi jelenlétét jelzi. A templomban csend, félhomály uralkodik, mindenki vár. Te feltámadásodat, Krisztus üdvözítő, angyalok dicsérik a mennyekben, méltass minket is a földön, hogy tiszta szívvel dicsőítsünk téged. A hajnali istentisztelet éjfélkor kezdődik körmenettel. Élén a világos ruhába öltözött papság és néhány hívő. Keresztet, evangéliumos könyvet, ikonokat és templomi zászlókat visznek. A körmenet kívülről kerüli meg a templomot, megáll a főkapu előtt, s ekkor a papok a feltámadás tropárionját éneklik. Krisztus feltámad halottaiból, halállal eltiporván a halált és a sírban lévőknek életet ajándékozván. A körmenet bemegy a templomba, ahol hirtelen mindannyian meggyújtják gyertyáikat. A pap a zsoltárverseket énekli. Támadjon fel az Isten, és szóródjanak szét az ő ellenségei, és meneküljenek az ő színe elől, akik gyűlölik őt. Amiként szertefoszlik a füst, úgy oszoljanak széjjel, amiképpen elolvad a viasz a tűz közelségétől. Úgy vesszenek el a bűnösök az Isten színe elől, és az igazak örvendezzenek. Ez a nap, amelyet alkotott az Úr, vigadjunk és örvendezzünk benne. A kórus mindegyik versre a feltámadás tropárionját énekli. Aztán damaszkuszi Szent János híres kánonja következik, a bizánci liturgikus költészet egyik legnagyszerűbb alkotása. A kánon gyorsan, rövid jegyzetekként veti fel a témákat. Stílusa épp úgy, mint zenéje, kissé táncos, valami örvendező ugrándozás hatja át, amelyben összefonódik a feltámadás és a parózia. Nem más ez, mint a feltámadás ikonjának szó szerinti fordítása, csak egyetlen olyan húsvéti ikoné, emlékezzünk csak, melyet az ortodoxia ismer a pokorra szállás ábrázolásával, ami pontosabban a nagyszombatot jellemzi. Feltámadási szertartást követő eucharisztikus liturgia valóban az eszkatológiai lakomán való részvétel, mintha a szentség fátyla ezen az éjszakán különösen áttetszővé válna. Az ikonosztáz összes ajtaja nyitva van, a templom tele van virággal és fénnyel, és mint fényhullámok szüntelenül visszacsengenek a feltámadási tropárionok. A triszágion, a háromszor szent helyett ezt a páli verset éneklik. Valahányan Krisztusban keresztelkedtetek, Krisztusba öltözködtetek, alleluja. Ez felhívja az újonnan megkeresztelkedettek figyelmét arra, a beavatásra, melynek az imént váltak részeseivé, és amely lehetővé teszi számukra, hogy áldozhassanak. Ez a figyelmeztetés az összes megkereszteltnek is szól, nekünk is, hogy nőjünk egybe az Úr halálával és feltámadásával. Az első olvasmány az apostolok cselekedeteinek első fejezete, mely arról szól, hogy a feltámadott megjelenik tanítványainak, megparancsolja az első közösségnek, hogy várják Jeruzsálemben az Atya ígéretét, vagyis a Szent Lelket. Így érezzük a nagy pentekosztinak az egységét, mely egyé forrasztja a húsvétot, a mennybe menetelt és a pünkösdöt. Krisztus egész ügygondozásának az a célja, hogy szellemi testébe beilleszkedve megkapjuk a pünkösdi lelket. Az evangélium Szent János prológusa, vagyis annak az ünnepélyes megvallása, hogy aki szenvedett, Isten, az ige és a megfeszített személye azonos. Az ő teljességéből vettünk mindnyájan. Ezt az evangéliumot, amennyire csak lehetséges, több nyelven olvassák, s ez már a pünkösd jele, és mindnyájan a jelenlévő hívők áldoznak. Az egészen pünkösdig tartó időszak, de különösen maga a húsvét hete, az előbb jelzett liturgikus, archaikusság vonalában tekintve olyan időt alkot, melyet szeretetteljesnek lehetne nevezni. A böjt fel van függesztve. A húsvéti liturgia végén mindenféle ételeket áldanak meg, hogy aztán szeretett lakomákon elfogyasszák. A görögök otthon a családban húsvéti bárányt esznek. Aztán az asztal egész héten át megterítve marad, az emberek meglátogatják egymást, átölelik egymást. Krisztus feltámadt. Vendégül látják egymást asztaluknál, az élet örömében zajlik, és bővelkedik.
Befejezésül hallgassunk meg néhány húsvéti gondolatot.
Krisztus Urunk feltámadásának történetét mind a négy evangéliumban olvashatjuk, s a négy elbeszélés vagy azonos, vagy ahol nem egészen az, általában kiegészíti egymást. A tanítványok közül csak Péternek és Jánosnak jut némi másodlagos szerep ebben a csodálatos történetben. Péternek, Lukács és János evangéliumában, Jánosnak csak az utóbbiban, amelynek ő a szerzője is. Ott is szerényen, névtelenül szerepel, mint a tanítvány, akit Jézus szeretett. Szinte bűntudatban érződik ki ebből a magatartásból azért a kis hitűségért, amelyet a tanítványok egész csoportja tanúsított, a mester elfogatása, megaláztatása és kereszthalála idején. Pedig maga János elkísérte az urat egészen a keresztig. Ellenben valamennyi evangélium részletesen megemlékezik a Jézust követő és szolgáló asszonyokról, akik életében és halálában is rendületlenül kitartottak mellette. Közülük is kiemelkedő szerepe van Magdalai Máriának, avagy Mária Magdolnának, akinek odaadó csupa szív egyénisége előtérben van, különösen János evangéliumának feltámadás történetében. Magdalai Máriát a későbbi nyugati egyházi hagyomány tévesen azonosítja azzal a bűnös nővel, aki valószínűleg Naimban drága kenettel kente meg az ott vendégeskedő Jézus lábát. Ezért a bűnbánó Magdolnának nevezte el, holott ő azon asszonyok közül tartozott, akiket Jézus a gonosz lelkektől szabadított meg. És akik jóban-rosszban követték őt, mind a sírig. Magdalai Mária tehát ott van, eleinte többnyire névtelenül és észrevétlenül, Jézus földi szolgálatának minden mozzanatánál, hogy azután előtérbe kerüljön a Golgotán és a sírkertben, ahol az urat eltemették. Talán éppen az ő érzelemdús lényének köszönhető, hogy János evangéliuma, amely a legtöbb figyelmet szentel neki a négy evangélium közül, a legmeghittebb, leghangulatosabb formában őrizte meg számunkra Krisztus feltámadásának történetét. Pasztell színű, hajnali derengésben látjuk Magdalai Máriát sietni a mester sírjához, és szinte érezzük az éjjeli harmattól bepermetezett tavaszi virágok illatát. Amikor nyitva találja a sírt, Mária futva megy Péterhez és Jánoshoz, hogy jelentse, elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Miután a két tanítvány is oda megy, és meggyőződik arról, hogy a sír valóban üres, mindkettő hazamegy. De Mária ott marad a sírboltnál, és most már nem Jézus halála miatt zokog, hanem azért, mert holtában már nem szolgálhatja őt, hiszen holttestét elvitték. Ezt mondja a sírban megjelenő két angyalnak, és ezt válaszolja magának a feltámadt úrnak is, akit a hajnali félhomályban nem ismer fel, hanem kertésznek vél. Uram, ha elvitted te őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. Jézus az imént még így szólította Mária Magdolnát, asszony, miért sírsz, kit keresel? Most azonban látva kétségbe esett tanácstalanságát, nagy-nagy szeretetével már a nevét szólítja, Mária. És ez a gyöngét szeretettől átmelegedő, utánozhatatlan hang az, amiről Mária felismeri az urat. De a váratlanul jött határtalan örömében nem tud egyebet mondani, csak egyetlen szót, Rabbuni, mesterem. Az evangélista itt nem az új szövetségben megszokott görög, didaszkálos szót használja, nem is az emelkedettebb héber rabbit, hanem annak köznapias, arám változatát. És ez a rabbuni kifejezés, mely az egész új szövetségben mindössze kétszer fordul elő, itt csodálatosan érzékelteti azt a bensőséges, közeli kapcsolatot, meghitt ragaszkodó szeretetet, amely Jézushoz fűzi mindazokat, akik őt követték, hallgatták, szolgálták, vagyis akiknek az a kimondhatatlanul nagy ajándék jutott osztály részül, hogy az ő tanítványai lehessenek. Magdalai Mária is tanítvány, asszony tanítvány, ahogyan egyházi költőink nevezik. Hiszen jóformán kezdettől fogva követte, szolgálta Jézust és hallgatta az ő igéit. Számára ezért most is, húsvét hajnalán, elsősorban rabbuni, a feltámadt Krisztus, mester, tanító. Azért vallja őt annak, mert emlékszik az ő isteni tanításaira, amelyekkel újjáalkotta az emberek lelki világát, és megnyitotta előttük az utat a mennyek országába, új, szinte családias kapcsolatot hirdetve Isten és az ember között. Jézus ajkáról hangzott el a hegyi beszéd legmagasztosabb erkölcsi tanítása, és abban ő hagyta reánk a legszebb imádságot, amelyben atyának szólíthatjuk teremtő Istenünket. Jó pásztornak nevezte magát, aki nem hagyja elveszni az eltévedt bárányt, és aki életét adja a juhakért. Hiszen Isten fia létére nem azért jött a világba, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja életét váltságul sokakért. Az Isten fiával, a megcsufolt, megkínzott, keresztre feszített és feltámadt Krisztussal találkozott tehát annak nyitott sírja előtt húsvét hajnalán Magdalai Mária. És mi most, közel 2 évezred múltán is, tökéletesen meg tudjuk érteni, hogy ott abban a percben az asszony váratlan boldogsággal csordult iktel szívéből, újongó dicshimnusz helyett csupán ez az egyetlen szó tudott kitörni, rabbuni. De ebben az egy szóban benne volt a vándorévek, a csodatételek, a példabeszédek és egyéb tanítások minden melengető emléke, a kínvallatás és a kereszthalál és a temetés látásának minden gyötrelme, s végül a feltámadt mesterrel való viszontlátás diadalmas öröme. Húsvét van, Jézus Krisztus dicsőséges feltámadásának gyönyörűséges ünnepe. Harangok zúgnak, öröménekek zengenek ma szerte a világban, véghetetlenül, lelkendezően és boldogan. És mégis, ha a húsvéti örömünknek teljesen és maradéktalanul akarunk utat engedni, azt mi is, miként Magdalai Mária a rabbuni Jézus nyitott sírjánál, csak nagyon szűkszavúan tudjuk megtenni az apostoli időkből örökölt évezredes húsvéti köszöntésünkkel. Krisztus feltámadt.
Valóban feltámadt. Kedves hallgatóink, önök a Bizánci Forrás ortodox egyházi sorozatot hallották. Adásunkat 2 hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk. Érdeklődésükre a válaszokat a nagyboldogasszony@mariaradio.hu e-mail címen kapnak. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Az ortodox keresztények legnagyobb ünnepén, a húsvéti örömben osztozva elköszön önöktől adásunk vendége, dr. Magyar István protoiereje atya és a műsor szerkesztője és vezetője Varga Márta. Viszont hallásra!
Bizánci forrás. Ismerkedés az ortodox egyház kincseivel. Varga Márta műsorát hallották.
Jézust adja neked.
Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.